Kolossé 1:14. Pál, Isten akaratából Krisztus Jézus apostola és Timóteus testvér. A Krisztusban megszentelt hívő testvéreknek, akik Kolosséban élnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól. Hálát adunk mindenkor Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus atyának, amikor értetek imádkozunk. Mivel hallottunk a Krisztus Jézusba vetett hitetekről, és arról a szeretetről, amely valamennyi szent iránt él bennetek. Hálát adunk azért a reménységért is, amely készen van számotokra a mennyben, amelyről már előbb hallottatok az igazság beszédéből, az evangéliumból. Mert ez hozzátok is eljutott. És ahogyan az egész világon gyümölcsöt terem és növekedik, ugyanúgy közöttetek is, attól a naptól fogva, amelyen meghallottátok és igazán megismertétek az Isten kegyelmét. Így tanultátok ezt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól, aki a Krisztus hű szolgája értetek. Ő hozta nekünk a jó hírt a lélektől kapott szeretetetekről. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg az ő akaratát, minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes álhatatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett titeket arra, hogy a szentek örökségében, a világosságban részesüljetek. Ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fiának országában, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Válaszoljunk az igére imádságban. Úr Jézus Krisztus, olyan gazdag a te igéd, és olyan sok mindent lehet belőle tanulni. Ez a szakasz is most, megvallom, egy picit nekem hosszúnak is tűnt, annyira sok minden van benne. És olyan jó, hogy most tanulmányozhatjuk. Olyan jó, hogy most egy kicsit nekiveselkedhetünk, hogy jobban megértsük, hogy mit is akarsz nekünk üzenni. Köszönjük, Urunk, hogy bár mi semmik vagyunk, ahogy énekeltük, és nem vagyunk rá méltók, te mégis foglalkozol velünk. Te azt mondod nekünk, hogy enyém vagy. Köszönjük, hogyha már a tiédek lehetünk. Köszönjük, hogy befogadtál minket. Köszönjük, hogy nem vetettél el, hogy soha nem vetsz el. Hálásak vagyunk neked ezért, és hálásak vagyunk azért az igéért, amit most olvashattunk, és könyörgünk, hogy legyél Montival, legyél az ő szájával, hogy a te üzenetedet tudja most átadni nekünk ezen az igén keresztül. Köszönjük minden jóságodat, minden áldásodat. Teremts bennünk halló szívet, Urunk. Amen.
Ahogyan Gyuri mondta, csendes héten voltunk a héten, és gondolkoztam arról, amikor készültem a mai predikációra, hogy esetleg könnyebb lett volna csak csinálni egy fényképet a Scottról, és ide tenni azt a képet jó nagy, és akkor bekapcsolni a magnót, és akkor tudnunk hallani az egyik alkalmat, amit ő tartott. De úgy éreztem, hogy az nem túl szélszerű egy Isten tiszteleten. A másik verziót választottam, hogy ebből az igéből, amit fogunk nézni ma a Kolossi 1-ből, többször fogok idézni a múlt heti tanításból, és remélem, hogy legalább az egy kis kóstoló ad azok az embereknek, akik nem voltak ott, és egy kis ismétlés ad azok az emberek, akik ott voltak, hogy ha egyre többször halljunk valamit, akkor esetleg a tizedik alkalom után végre megtanuljuk azt. Szóval akkor ez lesz a szél ezzel. Kezdem egy másik amit tegnap délelőtt hallottunk, akik ott voltunk, amikor volt az utolsó alkalom, és mindenki tudta beszámolni arról, hogy ő mit tanult, mit kapott Istentől a héten. az Atmisi mondott egy példát, és a Misi azt mondta, hogy ez a helyét egy kicsit olyan, mint az én munkahelyem. A Misi a repülőtéren dolgozik, és az ő munkaköre az, hogy a repülőgépek, amikor kell egy nagyobb átvizsgálás és javítást évente, vagy nem tudom, hogy milyen gyakran csinálnak ezek a gépekkel, hogy akkor alaposan kell átnézni mindent. És ő azt mondta, hogy a csendes helyt egy kicsit olyan, mint az. Az, amikor egy nagyobb karbantartás történik a mi életünkben, amikor van több idő, amikor tudunk jobban átnézni mindent. És szerintem ez igaz egy repülőgéppel, ez igaz egy kocsival. Két héttel ezelőtt bevittem a kocsim egy nagy szervezre, és akkor mondtak, hogy még ezt és ezt kell ebben a hónapban javítani. Azért, mert ők átnéztek és láttak azt, hogy mik azok a dolgok, amiben kell egy kicsit többet foglalkozni vele, hogy rendbe jöjjön. És ugyanez van a mi hívő életünkben. Van az, hogy mi rendszeresen napról napra foglalkozunk az Isten igéjével, és Isten mutat nekünk napról napra dolgokat, de néha jó, ha egy hosszabb időre tudunk egy kicsit kivonulni a világból, jobban tudunk ott állni Isten előtt, jobban tudunk figyelni Istenre. És akkor tudunk rendbe hozni azok a másik dolgok az életünkben, amit Isten mutat nekünk. És én azt látom, hogy ezen a csendes héten, akik ott voltunk ezen az évben, volt több idő csendben lenni, figyelni Istenre. És akkor most már ez a hét után visszajövünk, és tudunk jobban folytatni a mi héber életünk, mint amikor esetleg elfáradtan odaérkeztünk. Nézzünk most ez a Kolossi level. Ebben az első 14 versben van két fő része. Az egyik az, amikor Paul kezdi és kezdi haladása, hogy azt látja, hogy mi az, ami jó abban a gyülekezetben. És számomra érdekes volt, mert a múlt hónapban mi néztünk az első Korintus 13. rész, a 13. vers, amikor azt olvasunk, hogy van három dolog, ami marad, a hit, a remény és a szeretet. És érdekes, ahogyan olvasunk itt, amikor Paul kezdi ezt a level haladása, ő főleg három dolog kiemel. A hit, a szeretet és a remény. És ő nagyon pozitívan nyilatkozott arról, hogy azok a hívő emberek, akik éltek Kolosséban, hogy jó volt a hitük. Az, hogy jó volt a szeretet a testvérek vele. És az, hogy igenis volt reménységünk. Amikor beszéljünk a hitről, múlt héten, amikor Scott tanított erről az egyik előadáson, azt mondta, hogy az egyik dolog, ami fontos, amikor beszéljük a hitünkről, mint hívő emberek, azt, hogy mi hiszünk azt, amit Isten mond rólunk. Az, hogy mi hiszünk azt, amit Isten mond rólunk. És az egyik, amit Isten mond a hívő emberről, Isten azt mondja, hogy te szent vagy. És az, hogy valaki szent, az nem jelenti, hogy tökéletes, hanem azt jelenti, hogy ő el van különítve. Ő már az Istené. És a Scott hangsúlyozta azt, hogy amikor mi látjunk ezt, azt meg kell érteni, hogy mi nem tudunk tenni valamit a mi üdvösségünkért. Mert az üdvösség egy ajándék, és Isten elegettet. És a mi feladatunk nem tinni az üdvösségünkért, hanem hinni azt, hogy az Isten munkája elég volt a mi üdvösségünkért. A másik gondolat, amire hallottad, azt, hogy a szeretet. Hogy milyen volt a szeretet abban a gyülekezetben. És valahogyan az volt a gondolat az, hogy ha valaki valóban a Krisztusé, ha ő már kapta és már tapasztalta azt a szeretetet, amit Isten adott, akkor ő tud tovább adni azt a szeretetet. És Paul így dicséri ezt a gyülekezetet. Azt mondja, hogy milyen jó az, hogy ti szeretitek egymást. Hogy ti alkalmazatok ezt, ami igaz. A harmadik gondolat, amire volt a haladás, az volt, hogy van reménység a mennyben. Amikor Krisztus meghalt a keresztfán, ő akkor legyőzte Sátánt. A Jeruzsálem már megvan. A jövőjünk garantált. De valahogyan mi még éljünk egy világban, hogy a sátán nem akar elismerni azt, hogy ő nem fog győzni. És a sátán tovább harcol. De mi tudjunk, hogy mi lesz a végeredmény. A legtöbb ember a földön nem tudja, hogy mi lesz a végeredmény, mert nem ismernek azt, amit Isten mond az ő igében. És ahogyan olvastunk, ahogyan volt említettve a héten, a sátán a hazugság atya. És a sátán folyamatosan fog mondani nekünk hazugságokat. Ő mond hazugságokat nekünk a világ által, ő mond hazugság nekünk emberek által. Ő mond hazugság nekünk az egyik, amit Scott érintett ezen a héten az, hogy a gondolat világunkban. Van olyan, amikor mi gondol valamit. És lehetséges, hogy az a gondolat Istentól van. De lehetséges, hogy az a gondolat sátántól van. És akkor a mi feladatunk ilyenkor vizsgálni azt a gondolatot. Nézni, hogy ez egyezik az Isten igéjével, vagy nem. És tudni kell azt, hogy a sátán nagyon ravasz. És az ő hazugság nagyon sokszor nagyon közel az igazsághoz. És azért kell vigyázni, hogy ő mit mond. De ebben a helyzetben, Kolosséban, ezek a hívő emberek volt reménység. És annak ellenére, hogy a sátán mit mondott, az, hogy milyen volt a körülmények, nem vonta kétség azt a reménység. Fontos, hogy mi mindnyájunk tudunk állni azon az igazságon, hogy reménységünk van. Jézus legyőzte a sátán. Jó látni azt, hogy Paul ebben az esetben tudta dicsérni a gyülekezetet. Hogy jó a hited, jó a szeretet. Jó, hogy nem vontok kétségben azt a reménység, ami van. És szerintem, ahogyan mi tegnap jöttünk haza erről a csendes hétről, mindnyájunk úgy tudtunk eljönni, vagy esetleg remélem majdnem mindnyájunk, tudtunk eljönni azzal, erősítve abban, hogy kicsoda a mi Istenünk. És valahogyan a hét folyamon erősebb lett a mi hitünk, Jobban lett volna az a készség bennünk, hogy szeressünk egymást, mert egy hét keresztül tapasztaltunk azt a szeretetet. És még erősebb van bennünk a reménység. Én hiszem azt, hogy ha ma Paul itt lenne, és ismerne a mi gyülekezetünk, akkor ő is tudna írni nekünk egy levelet, és tudna kezdeni azt a levelet haladása. Mert ő látna pozitív dolgokat ebben a gyülekezetben. Azzal nem mondom egy mások percre, hogy ez egy tökéletes gyülekezet. A kolossi gyülekezet se volt tökéletes. De igenis van sok mindent, ami igaz volt ott, és van sok mindent, ami igaz itt, amiben mi tudunk örülni. És tudunk mondani, hogy igen, jó úton vagyunk. Menjünk azon az úton, amit Isten mutat nekünk. A folytatásban, ebben a levelben látjunk a Paul imádságot. És az imádság több dolgot érint, kezdem a 9. versel, olvasom a 9. vers. Ezért tehát, attól a naptól fogva, amilyen ezt meghallottunk, szüntelenül imádkozunk, és könyörök értetek, hogy tökéletesen ismerjetek meg az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátás révén. Az ő imádsága azok a hívő embereknek az volt, hogy ők tökéletesen tudnak ismerni, hogy mi az Isten akaratod. Scott azt mondta a héten, hogy az ő életében, amikor ő kereste az Isten akaratát, amikor ő kereste az Isten útmutatását, ő sohasem hallotta az Isten hangját. Abban, hogy Isten hangosan beszélt vele, és azt mondja, hogy Scott, tegye meg ezt. Én hasonlóképpen tudok mondani, amit ő mondott. Én sohasem hallottam az Isten hangját, azt, hogy Isten hangosan beszélt velem, és azt mondta nekem, hogy Monty, tegye ezt. Ugyanakkor ő azt mondta, és én azt tudok mondani, hogy vannak és voltak sok olyan helyzet az életemben, amikor én tudtam meggyőződéssel mondani azt, hogy ez az Isten akarata nekem. Nem azért, mert hallottam egy hangot, nem azért, mert kaptam egy levelet Istentől, hanem főleg azáltal, hogy Isten mit mond az ő igéjében. De a másik oldal nem csak, amit Isten mond az igéjében, hanem van az, amikor van egy gondolat, amit kialakul bennünk, és abból a gondolatból lesz egy meggyőződés. Én 20 éves voltam, amikor egy konferencián voltam, és ott a konferencián, a hátsó teremben volt több ezer ember a konferencián, és a terem hátsó részeben volt egy térkép a világról. És akkor azt a lehetőséget adtak nekünk, hogy van valamelyik ország, amiért úgy érzed, hogy neked kell imádkozni azért az országért. És akkor, nem emlékszem pontosan, hogy olyan csináltunk ezt, de lehetséges, hogy oda mentünk a térképre, és írtunk a neveket arra az országra, vagy valamit. De amikor volt ez a lehetőség nekem, Isten helyezte az én szívemre a Szovjetunió és azok az országok, akik akkor a Szovjet Unió hatalma alatt volt, mondhatom azt, hogy Magyarország tartozott ahhoz a részhez. Nincs semmi a Bibliában, ami azt mondta nekem, hogy Monty kell imádkozni. Konkrétan ezek az országokért. És kell keresni a lehetőséget, hogy esetleg tudnád oda menni szolgálni azok az országokban. Nincs olyan az igében. De volt ez, amit alakult az én szívemben egy meggyőződés. És akkor nem vizsgáltam azt, hogy ez a meggyőződés sátántól jön, vagy Istentől jön. De számomra abban a helyzetben az teljesen világos volt nekem, hogy ez a meggyőződés Istentől jön. Ez az Isten akarata nekem. És akkor azon az alapján tudtam kezdeni tenni különböző hit lépéseket, és a végeredmény az volt, hogy én ide kerültem Magyarországra. Ismerjünk azt a példát, hogyha egy kocsi áll, és homokban áll, sodorban áll, és mi próbáljuk fordítani a kormányt, nagyon nehéz. De ha mi menjünk 130-al az autópályán, és mi próbáljunk fordítani a kormán, akkor nem nehéz, és egy kicsi mozdulattal a kocsi gond nélkül megy egy másik irányba. Hogyan tudunk ismerni az Isten akaratot? Azt látom, hogy a mi feladatunk indulni azon az úton, amit Isten mutat. Isten világosan mutat nekünk dolgokat, ami az ő akarata. Ha mi megteszünk azokat, ha mi engedelmes vagyunk abban, akkor egy kis mozdulattal Isten tud tovább irányítani minket egy másik irányba. 1980-ban Lengyelországban mentem szolgálni. Egész nyáron ott szolgáltam. És az volt bennem, hogy visszamegyek oda. A következő nyáron visszamentem Lengyelországba, és egész nyáron ott voltam, azzal a tervvel, hogy ott maradok abban az évben. És akkor lett az a lehetőség a missziótársaságnál, ahol dolgozom, hogy Lengyelország helyett menjél Magyarországra. És akkor egy döntést kellett hozni, mi az Isten akaratát. Megint hangot nem hallottam. De ahogyan Isten elé vittem ezt a lehetőséget, akkor az, hogy már mentem egy úton, az, hogy már mentem Lengyelországba, már itt voltam Európában, akkor milyen könnyű volt Istennek tovább irányítani azzal, hogy menjél Magyarországra. Semmi írás nem volt. Semmi garancia nem volt. De volt egy meggyőződés a szívemben, hogy ez az Isten akaratát nekem. És Isten nem fog mutatni ugyanazt a feladatot mindenkinek minden kérdésben. De Isten tud dolgozni a te szívedben, ha te kész vagy ingedelmes lenni abban, amit ő már mutatott. Tizedik vers. Hogy élhessetek az Úrhoz méltóan. Teljes mértékben az ő tetszésre, és teremtjetek gyümölcsötöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Ahogyan Gyuri mondta, van nagyon sok ezek a versekben. Nagyon sok gondolat itt, amikor Paul imádkozott azok a keresztény emberekért Kolossiban. És ő azt mondta, hogy életetek az Úrhoz méltóan. Az Efézus 4. részben lényegében ugyanezt a mondat látjuk. Hogy éljetek az Úrhoz méltóan. És ott azt látunk, hogy akkor tudunk méltóan élni, ha már ott van az Efézus első 3 fejezete. És az Efézus első 3 fejezetében azt látunk, hogy Paul azt mondta, hogy Isten szerint kik vagyunk. Isten szerint mi igaz rólunk. És ha mi megértjünk azt, hogy mi igaz rólunk, ha mi megértjünk azt, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor tudunk méltóan élni. Ha mi nem ismerjünk azt, hogy kik vagyunk, ha mi nem látjunk azt, hogy mi történt bennünk, amikor megtértünk, és milyen változásokon mentünk át, akkor képtelen vagyunk méltóan élni. De ha mi tudunk kezdeni felfogni azt, hogy Isten mit tett velünk, mit jelent az, hogy egy új teremtés vagy Krisztusban? Akkor egészen más. Teremtjetek gyümölcsöt. Hogyan tudunk jó gyümölcsöt létrehozni? Egy pár hete beszélgettünk erről, amikor néztünk a János 15. részt. Ma reggel, amikor bejöttem ide, láttam itt ezen az asztalon volt ez a gyönyörű virág. Úgy éreztem, hogy nem hagyom ott, de utána rájöttem, hogy ez lesz egy jó példa. Ez a virág teljesen kiszárad, és teljesen tönkrement. Miért? Mert én mérnem mondani, hogy múlt vasárnap ez még szép volt. A probléma az, hogy le lett vágva. És akkor már nem volt kapcsolatban a növénynél. Nem tudta kapni többi táplálékot. Valamennyi víz ott volt, de az nem az igazi. Az nem egy életforrás. És akkor ez elpusztult. És ez ugyanaz velünk. Ha mi, mint keresztény embereket akarunk gyümölcsöt hozni, nem elég egy vázában élni, hanem egy nagyon szoros kapcsolat kell Istennél. Szükség van arra, hogy mi kapunk azt a táplálékot tőle. És akkor erős leszünk. Növekedjetek az Úrban, az Isten ismeretében. Még egyszer egy példa a hétről. Valahogy így volt az, hogy volt egy nagy lakodalom, és akkor az ember kapott azt a tanácsot, hogy egyél nagyon sokat ma, mert a következő pár napra nem fogsz kapni semmit. Ezt néhány azt mondom, hogy valahogyan nem volt úgy teremtve a mi testünk, hogy mi tudunk egy olyan nagy vasárnapi ebéd meginni, hogy az kitart a következő vasárnapig. Közben minden nap kell étkezni. De mi van nagyon sok ember életében, mint keresztények? Mi menjünk vasárnap Isten tiszteletre, mi kapunk egy kis lakarolom, egy kis jó finom étel, mi esetleg olyan sok van benne, hogy mi nem is tudunk felfogni mindent, amit kapjunk a vasárnapon. És utána hét közben nem eszünk semmit. Az, hogyha valaki akar növekedni az Isten ismeretében, szükség van arra, hogy mi rendszeresen olvassunk az igét. Hogy mi rendszeresen találkozunk vele, és megismerjünk őt. Ha éhes vagy, tehetsz valamit róla. Csak fog kell venni az igét. Sokkal könnyebb. Ha az ember fizikailag éhes, el kell menni vásárolni, pénzt kell költeni, főzni kell, sok munka van vele. Ha valaki akar lelkileg táplálkozni, az egész feladat fog venni a Bibliát. Mindenkinek van Biblia otthon. Nem kell minden alkalom elmenni vásárolni egy újat. Az ott van. Csak fog kell venni, és olvasni, és találkozni Istennel az ő igéje által. Ez volt a Pál imádsága, hogy azok az emberek abban a gyülekezetben megismerjen Istent. Az ő imádsága az volt, hogy ők napról napra kapjan lelki táplálékot. A lehetőség ott van. A 11. vers. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes alhatóságra és az örömmel viselt hosszú türésre. Erősödjetek meg. Egy másik fordításban azt olvasunk, hogy erősödjetek meg a felséges hatalmából. Honnan jön az erő? Nem belülről, hanem Istentől. Isten az, aki ad az erőt. A héten Scott volt egy példa, többször hozta fel ezt, hogy mint hívő emberek, néha az a probléma, hogy mi úgy vagyunk, mint egy kocsi, ami mindig az első sebességben marad. És milyen nevetséges lett volna, ha tegnap, amikor mi hazajöttünk az autópályán, ha én ott hattam volna a kocsit az egyesben. Nem tudtam volna menni 130-al. Ha próbáltam volna 80-al menni az egyesben, akkor is tönkre ment volna a kocsim. Mert az egyes sebesség nem úgy van alakítva arra, hogy így tud menni. És akkor néha mi próbáljunk abban az első sebességben a mi erőnkkel. Egyre gyorsabban menni. És néha vissza kell venni azt. Egy kicsit beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet sebességet váltani. Lehetséges meg lenne szükség tovább gondolkozni ezen, hogy mit jelent ez, és hogyan tudunk sebességet váltani. Az egyik gondolat az, amit olvasunk az Ézsaiás 40. részben, a 31. vers. De akik az Úrban bíznak, erőjük megújul. Hogyan lesz több erő? Bízni kell az Úrban. Más fordításban más szót használnak, és a szó, amit használnak, várni az Úrra. De az, hogy várjunk az Úrra, azt jelenti, hogy oda menjünk hozzá. És mi várjunk addig, ameddig ő nem lép. A bízalom az van, az, hogy mi, ha mi bízunk benne, mi várjunk rá. Mi nem próbáljunk kitalálni a megoldást a saját erőnkkel, hanem mi várjunk az Úrra. És ha mi várjunk az Úrra, ha mi bízunk az Úrban, az erőnk megújul, szárnyak kelnek, mint a sások, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Hogyan lesz erő? Bízni az Úrban. A 12. vers. Adjatok hálát az Atyának. Hálaadás. Mennyire jellemző ez rólunk? Tegnap este a parkereg nálunk laknak most, és a Zsófi kérdezett, hogy ő egy pár vendégel volt pénteken a városban, és a vendégek kérdeztek, hogy mi az, ami jellemző a magyarokról? A Dávid, ami nem nehéz mondani választ arra a kérdésre. Valaki tudna választ adni? Ha mondani, én mondtam, hogy egy skótról könnyű mondani. A skót az az ember, aki nem költi a pénzt semmire. Mi az, ami jellemző egy magyarról? Lehet mondani. Jó. Irigyek vagyunk a másikra. Nem hallottunk. Nem biztos. Van valami más, ami úgy mondom, hogy ez igaz a magyarokról. Tessék? Pessimisták? Jó. Más? Vendég szerető. Tessék? Nem hallottam. Jó a fociban. Legalább ebben az évben. Szerintem legalább nem hallottam, hogy valaki azt mondja, hogy az egyik erőség az, hogy a hálaadás. Mert inkább az van a pessimizmus. Azt, hogy nagyon könnyen tudunk észrevenni az, ami rossz. Nagyon könnyen tudunk panaszkodni, hogy ez nem jó, és az nem jó. És valahogyan nehezen veszünk észre azok az áldások a mi életünkben. Nehezen veszünk észre a pozitív dolgok. Az Arcmarty testvére, a Péter mondta nekem, hogy ő többször volt az, hogy egy hónap keresztül ő döntött azt, hogy ő, amikor imádkozik, csak a hálaadás lesz. És mesélt arról, hogy ez egy milyen pozitív dolog volt az ő életében, amikor ezt csinált. És szerintem ezt egy feladatunk, mint hívő emberek. Azon gondolkozni, azon, hogy mi az, könnyű mondani, mi az, ami nem jó. De mi az, amiért tudok a halat adni Istennek? És megint mondom, hogy ez volt a Pál imádsága, hogy ez történjen abban a gyülekezetben Kolosséban. Mint hívő emberek. Legyen ez jellemző rólunk. Ne legyen jellemző rólunk a keserűség, és azt, hogy mindig panaszkodunk, és mindig tudunk észrevenni az, ami nem jó. Hanem próbáljunk halad adni a kicsi dolgokra, amiben tudunk örülni. Két utolsó gondolat. A 13. versben ő szabadított meg minket a sötétség hatalmából. Ő a szabadító. A héten Scott többször beszélt arról, hogy ő a jó pásztor. És egy példát, amit mondott elég a hét elején, és utána többször visszatért hozzá, az volt a kép arról, hogy egy pásztor, aki Jeruzsálemben volt, és valaki látta ezt az embert, és ahogyan ő vitte a bárányokat, lehet, hogy Scott saját maga látta, vagy ő mesélt másról. Valaki emlékszik? Saját maga? Egy idősebb lelkipásztor mesélt ezt a Scottnak, és ezt az idősebb lelkipásztor, amikor ott volt Jeruzsálemben, és látta a pásztor, hogyan vitte a bárányokat, egy kicsit meglepört. Mert ez a pásztor, amikor vitte ő hátulról, és volt egy ostor a kezében, és ő ütött a bárányokat, amikor mentek az utcán. És ennek a pásztornak egy kicsit összedőlt a világ előtte, mert ő azt mondta, hogy a kép a Bibliában a jó pásztorról nem ezt vártam. És annyira zavart a lelkét, hogy ő oda ment ahhoz a pásztorhoz. És ő azt mondja, hogy csalódtam benned. Mert pásztor, miért ezt csinálsz? És az ember a következő választ adott neki. Uram, én nem vagyok pásztor. Én mészáros vagyok. És én viszem ezeket az házakat az én boltomba. És ott fogok árusítani a húst. És a példa, amit láttunk a héten, Jézus a jó pásztor. Sátán a mészáros. Sátán az, aki azt mondja, hogy ő jött, hogy lop, hogy megül, hogy pusztít. A jó pásztor azért jött, hogy legyen életünk, és legyen bőséges az életünk. Ő megszabadított. Ő nem egy mészáros. Ő egy jó pásztor. És a jó pásztor, ahogyan olvasunk a 14. versben, akiben van megváltásunk és bűneink bocsánata. Megint azt a pozitív, hogy mit nyertünk Krisztusban. Mi van nekünk? Kik vagyunk Krisztusban? Mi vagyunk az ő juhai. Ő szeret minket, ő véd minket, ő táplál minket. A megváltó, a jó pásztorunk. Imádkozunk. Édesatyánk, örülünk, hogy te vagy a jó pásztor. Örülünk, hogy valóban van sok mindent, amiért tudunk hálát adni. A saját életünkben, a gyülekezet életünkben. És milyen jó látni azt, hogy Paul hogyan imádkozott a gyülekezetért. Az imádságban ő nem rakott egy tehér az emberek vállára, hanem az imádságban minden területben ő próbálkozott azzal, hogy ő tudta megerősíteni minket, megszabadítani minket. Kérjünk, tovább taníts minket. Tovább inged azt, hogy mi tudunk egyre jobban megismerni téged. És élvezni azt, hogy te vagy a tökéletes Jóisten. Ezt mind kérjünk a te nevedben. Amen.